Köszöntjük a kedves nézőket a Biblia tanulmányok mindennapra stúdiójából, és most anyagi kérdésekkel, gazdasági, gazdálkodási kérdésekkel fogunk foglalkozni, és az adósságok kezelése a mai tanulmányunknak a címe, amit a mai kedves vendégünkkel, Stramszky Istvánnal fogunk átbeszélni, akiről biztosan nagyon sokan tudják, hogy lelkész is, és közgazdász is, és a Dunamelléki Egyház területünknek a kincstárnoka vagy, úgyhogy szeretettel köszöntünk.
Köszönöm szépen, és köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, én is úgy érzem, hogy van némi közöm a témához, és megtisztelő a meghívás. Köszönöm szépen.
És számítunk arra, hogy olyan gyakorlati kérdésekről beszélünk, amelyek azzal is kapcsolatosak, hogy nyújtózkodás és a takaró, és hogyan kezeljük az életünknek azokat a részeit, amelyeket nem mindenki szokott összekapcsolni a lelki kérdésekkel. És ezt kérdezném meg először, hogy te, mint aki lelkész is vagy, és közgazdász is, hogyan látod a kapcsolatot a két terület között, ami mindig lelkesedést vált ki belőled?
Igen, belőle mindig lelkesedést vált ki, mert mind a kettőt szeretem és fontosnak tartom. Én azt gondolom, hogy az elég nyilvánvaló, hogy az emberi élet ezen a földön összetett. Tehát nem élhetünk absztrakt módon csak lelki dolgokban, hiszen a valóságban élünk benne, anyagi valóságban, anyagi most a financiális dolgokat is értem értelemszerűen, és ez nem csak ránk igaz, hanem az Isten ügyére, művére is, az is itt helyezkedik el, vannak kiadásai, kell, hogy legyenek bevételei, hogy működni tudjon, és Isten úgy gondolta el ezt az egészet, hogy azok, akik az ő hívei, akik szeretik őt, akik hisznek benne, magukének érzik az ő művét, azok azt anyagilag is támogassák. Ennek ugye megvan a modellje, amennyire tudom, hogy a korábbi tanulmányokban ezzel már itt foglalkoztunk. És Isten azt mondja, hogy annak a fokmérője, hogy mennyire kötődünk hozzá, mennyire vesszük őt komolyan, az megmutatkozik abban is, hogy milyen az anyagi dolgokban a mi hűségünk iránta. Úgyhogy én nagyon örültem annak, hogy ebben a tanulmánysorozatban ez a téma helyet kapott, ami különben résztéma, ugye az adósságkezelés, az anyagiaknak az egy része és fontos része, de mivel ebben a világban élünk, itt nagyon sokakat ez érint, és erről kell, hogy beszéljünk, én is úgy érzem.
Igen, Péter?
Én úgy érzem, hogy rendkívül érdekes, hogy a pénzt azt nem Isten teremtette. Sőt, a mennyországot, vagy édenkertjét, ha elképzeljük, elgondoljuk, ott nincs pénz. Na most, milyen érdekes, hogy arról is a tanácsot a Biblia, Isten, amit ő nem teremtett. Mert mi vagyunk neki a fontosak. Nem az anyagi, tehát nem a pénz a fontos neki, de mivel nekünk fontos, akkor miattunk szól egy néhány tanáccsal, hogy nehogy valamilyen rossz helyzetbe belekerüljünk, mint akiket szeret, bennünket, akiket szeret.
Igen, és már így szóba jött Péter, amit annyit hatják hozzá egy előjáróban, hogy a pénzről azt kell tudni, hogy nagyon sokak fejében egy olyan kép él, hogy hívő embernek úgy illik gondolkodni, hogy a pénz az rossz. Pedig ez egy tévedés, a pénz az egy eszköz. Igen, ennek az életnek a sajátossága, de egy velejárója, nincs előjele neki. A pénzzel sok jót is lehet tenni, olvastam ilyet is. Az más kérdés, hogy ki miben gondolkodik ezzel kapcsolatban. A Biblia nagyon pontos, mert azt mondja, hogy minden rossznak gyökere nem a pénz, hanem az ahhoz való beteges viszonyulás, a pénznek a szerelme. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a Biblia azt mondja, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyen. Tehát nagyon matematikai pontossággal fogalmaz, és ez nagyon tetszik. Tehát a pénzt szeretném ezúton is rehabilitálni, ha lehet így mondani, hogy nem a pénzzel van a baj, az emberben van a hiba, az önkészülékében van a hiba.
Hogy mennyire tudja kontrollálni az ember a gondolatait, a vágyait, a terveit, és hogy igen, és ez szerintem összefügg azzal, hogy milyen bizalmi kapcsolata van az embernek Istennel, mert hogyha arra abban a hitben él az ember, hogy az Isten kirendeli, megadja mindazt, amire szüksége van, akkor egész másképpen lehet viszonyulni a pénz kérdéseihez. De térjünk rá rögtön az alapgondolatunkra, ami a példabeszédek könyve 22. fejezetének a 7. verse, a képernyőn is lehet látni, és ez úgy hangzik, hogy a gazdag uralkodik a szegényeken, és aki kölcsönt vesz, szolgálja a kölcsönadónak. Hát az adósság kérdésében azt hiszem, hogy ez egy roppant találó és nagyon informatív gondolat.
Hát igen, azt mondhatjuk rögtön itt az elején a tanulmánynak, hogy a Biblia nem adósságpárti. Körülbástyázza ezt a témát igékkel, óv tőle és próbálja távol tartani az ember. Halkan jegyzem meg, hogy a modern társadalom pedig, ha figyelitek a reklámok és minden, arra akarnak rávenni bennünket, hogy vállaljunk adósságot. A Biblia arra figyelmeztet, hogy aki adósságot vállal, az elveszíti a függetlenségét, és Isten azt bennünket függetlennek szeretne látni, szabadnak szeretne látni, nem csak erkölcsileg a bűntől, az is igaz, hanem a hétköznapi életünkben akkor tudunk egészséges jó döntéseket hozni, hogyha önállóan dönthetünk. Aki bármilyen szinten el van adósodva, már nem olyan szabad a döntéseiben. Munkahelyváltás, vagy lakóhelyváltás, vagy bármi. És olyan érdekes, hogy elborzadunk az ókori rabszolgaság láttán, halkan jegyzem meg, hogy a 19. században az USA-ban még ugye javában volt rabszolgaság. Hát ott volt, ugye... Na hát ezt akarom mondani, hogy köszönöm, te átvezetted már, hogy most is van, csak nem az a formája neki. Burkoltabb, elegánsabb az egész, de a lényeg ugyanaz, hogy függésben van az, aki nem független anyagilag, és Isten azt szeretné, hogy mi boldogok legyünk és függetlenek. És itt találkozik az, amit Krista az előbb mondott, hogy de sokan szeretnének többre jutni, más, többet fogyasztani, túlnyújtózkodni azon a takarón, ugye egy közmondás, amire már utaltál, hogy addig nyújtózkodja, míg a takaród ér. Én azt mondom közgazdászként, hogy addig se. Tehát, hogy inkább megtakarítás legyen túlnyújtózkodás helyett. És aznál is inkább, mert amikor a jövőt, a jövőre bazírozol, ezt így mondják, tehát arra alapozod a döntésed, hogy majd a jövőben, a jövőt azt nem tudod. Arra nincs biztosíték, hogy mi lesz a jövő.
Igen.
Van egy olyan érdekes bibliai alaptanítás, hogy Isten azt mondja, hogy én vagyok az élet, a szabadság, az igazság, és azt mondja Jézus határozottan, hogy ha hozzám tartozol, ha tőlem vagy függő viszonyban, akkor abszolút szabad vagy. Én teszlek téged szabaddá, mondja Isten, mondja Jézus. Na most, hogyha ezt az alapígét gondoljuk, akkor itt valahol nagyon szíven találja a földi életnek az egyik legnagyobb veszélyét, hogy van egy olyan alapszabály itt a földi érdekrendszerben, hogy a gazdag az uralkodik a szegényen. Kész. Főleg, hogyha te tetted magad szegényé, mondjuk kölcsön, meggondolatlan kölcsön, mert nem a kölcsönnel van a baj, hanem ha meggondolatlan kölcsönt vettél föl, ha csak egyszerűen mohó vagy és a többi, akkor azzal van a baj, hogyha függővé teszed magad a gazdagtól. Most ez egy személy, vagy egy bank, vagy bármi.
Minden mögött személyek vannak.
Minden mögött személyek vannak, igen. Tehát attól akar Isten óvni, hogy mi bárki mástól függjünk, mint tőle.
A saját érdekünkben.
A saját érdekünkben.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként, mert itt élünk ebben a világban. Mindannyiunknak szükségünk van anyagi biztonságra, lehetnek vágyaink, ami önmagában nem rossz. Viszont mégis itt meg kell találni valahogy a középutat, és azt a helyes szintet, hogy ne kerüljünk adósságba, ami nem jelenti azt, hogy nem lehet tervezni. Tehát nem lehet szabadon tervezni, és csak még egy gondolat a tanulmányból, hogy az adósság tulajdonképpen nemzetközi csapás minden lehetséges szinten, egyéni, vállalati és állami szinten. És ez az, aminek szerintem most pont a kellős közepében vagyunk, hogy a különböző reklámok és különböző cégek vagy vállalatok arra késztetnek, hogy igenis merülj bele az adósságba, vállalt fel, hogy akkor elérhessd a céljaidat, de ugyanakkor ezáltal az a következmény lesz, amiről beszéltél, meg amiről a példabeszédek könyve is beszél.
Igen, azért nehéz dolog ez, mert itt szélsőségek lehetségesek. Ugye korábban utaltál valamire, és oda visszatérnék, hogy most vagy az Istenben bízok a gondviselésben, vagy egy anyagi bázisban, amit magamnak teremtek. Én azt gondolom, hogy nyilván nekünk a gondviselésben kell bízni, az is igaz, hogy Isten meg elvárja tőlünk, hogy épp ésszel gazdálkodjunk a saját kereteink között, hangsúlyozom, amennyire csak lehet. és alakítsuk ki a költekezési szokásainkat. És ez összefügg azzal, hogy mikor érzem magam megelégedettnek. Nagyon sokan azt várják, hogy én azt látom, hogy van egy ilyen életérzés típusú reklámok, hogy azzal kecsegtetem magam, hogy kényeztetem magam, hogy veszek magamnak valamit, mert az egy jó érzés. És az ember elindul egy lejtőn, ha nem vigyáz, és amit mondtál, hogy hát ma az egész világgazdaság egyrészt azért pörög, mert a vásárlások mozgatják, ez Jelenések 18-ban is megjelenik különben, csak megjegyzem. Másrészt mindenki tartozik. Tehát én már az egyetemen tanultam, hogy ez 80-as évek közepén jártam a közgázra, hogy már akkor majdnem minden állam el volt adósodva. Kérdeztük, de hát ki az, aki hitelez? Ugye, mert itt körbetartozások is vannak. Éppen tegnap néztem meg másokból a világ államainak az adósságlistáját. Az USA szem a 12. Igen. GDP arányosan. Abszolút értelme, meg még előrébb van nyilván. Mindenki el van adósodva, és ugye itt jön be az íg, amit idéztél, hogy aki el van adósodva, az nem független, azon elvileg bármikor számon kérhet. Nyilván, pontosan. Hogyha van egy politikai katonai erő, akkor ezt el tudja hárítani, jelzem itt a legnagyobb adósnál, de az nem egészséges, hogy mindenki ki van szolgáltatva, és amit mondtál, nagyon sokszor nem tudjuk, hogy kinek.
Így van.
Igen, nem, és ezt már a politikai életben is megfigyelték, már a 19.-18. századtól, hogy a pénzügyi köröknek ki vannak szolgáltatva a politikai vagy államhatalmak is.
Pontosan. Ezért ebből menekülni, tehát két lehetőség, vagy két feladat van, elkerülni, ha csak lehet elkerülni, az adósságvállalás, bármilyen formáját egyénileg is, de közösségileg is, társadalmilag is szerintem. A másik pedig, hogyha benne van az ember, akkor pedig minél előbb kimenekülni ebből a helyzetből, de erre majd még vissza fogunk térni.
Igen, igen. Képernyőn láthatunk egy másik gondolatot, amit azt hiszem, hogy nagyon sok szempontból megfogalmazunk a hétköznapi életben, hogy az adósság egyik meghatározása az, hogy ma abból élünk, vagy azt éljük fel, amit a jövőben akarunk, vagy szeretnénk megkeresni. És ez tényleg egy könnyebb útnak látszik a hitelkártyák lehetőségeihez képest.
Ez egy borzasztó dolog, ezt úgy mondhatnám, hogy előrehozott fogyasztás, tehát igen, hogy igen. Amit ma még nem kerestem meg, már azt költöm el, és ez azért rossz, mert ez hiányozni fog, hogyha odaérünk, hogyha minden úgy marad, ahogy most van. De arra sincs garancia, hogy így marad. Én azt gondolom, hogy az igazán bős dolog az a régi hagyományos dolog, hogy megtakarítani, igen, alapot igen. képezni magamnak, és addig nyújtózkodni, ameddig. És az a gond ezzel, hogy eszembe jutott, bocsánat, két példa a gyakorlatból olvastam. Ha jól emlékszem, Trump elnök látogatta meg Angela Merkelt, hát kb. 3-4 év, amikor ő még ugye elnök volt, Trump elnök is, meg a Merkel asszony is. És az volt az a látogatás célja, hogy rávegye a németeket, hogy tegyék már meg, hogy költekeznek, mert beszívják, mint a szivacs a pénzt a világból, mert ugye termelnek magas színvonalon, és ők nem költekeznek, ők visszafogottak. Egyszer az Aldiról olvastam, egy szakmai cikket kellett fordítanom, és az Aldi, hát most ez nem reklám, ez egy üzleti téma, arról szólt, hogy az Aldi az csak bevétel, megtakarításokból alakít ki új boltláncot, igen. Tehát nem vállal hitelt, nem lehet megfogni. Tehát arról az oldalról sosem fog bebukni, a fő tevékenységében sem igen. Nem úgy néz ki, hogy cégek meg tudják ezt csinálni, társadalmakban van jelen ez az uralkodó szemlélet, igen. És azt gondolom, hogy ez az egészséges, akkor is, és ezt szerettem volna hozzátenni, hogyha azt mondom, hogy a megtakarításokra én nem fogok akkor a kamatot kapni, ez nyilvánvaló, az mindig alacsonyabb a betéti kamat, mint amikor hitelt nyújt a bank. Hát a résből él ez a marzs, az mint az árrés a termékeknél, ezzel nincs mit háborogni. Azzal kell számoljak, hogy ha én hosszú távon veszek fel valamit, akkor én a jövőbeli keresetem terhére fogyasztok. Reméljük, hogy lesz keresetem, nem biztos, hogy lesz, meg annyi lesz, de az biztos, hogy kamatokat kell ezután fizessek. Igen. És megéri-e nekem ez a többletköltség? El kell döntenem.
Tehát itt tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy az ember hogy tudja szabályozni a gondolatait, a költekezését, az élet, tehát az életét mennyire tudja irányítani.
Az önmegtagadás, önmérséklet adott.
Igen. Tehát ez nem feltétlenül aszkétizmust jelent, hanem egy bölcs gondolkodást, amire képességet igen. adott Isten.
Ugye itt az egész negyedben az úgynevezett sáfársági gondolkozással, életfelfogásról beszélünk, és ez egy nagyon karakteres része ennek a felelősségnek, hogy én felismerem, hogy sáfár vagyok, és az eszköztáramnak is a sáfára vagyok. Nem véletlen, hogy ugye Pál, aki nem volt elsősorban egy közgazdász, hanem egyszerűen csak azt fogalmazza meg a római levélben, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Világos, hogy ez egész lelki értelemben fogalmazza ezt meg Pál, és a tanácsot nem közgazdasági szempontból, de ez a Bibliának egy nagyon lényeges dolga, hogy azért a szeretet és az érdek, azok kibékíthetetlen ellentétben állnak egymásra. Tehát nem lehet ötvözni. És ugye az érdek, ahogy eddig beszéltünk a kölcsönről, hogy a jövő terhére, stb., ez mind érdekek alapján fogja meg az érzéseinket, és azt mondja, hogy hát de ha most ezt könnyen meg tudod tenni, akkor most csak nyugodt, ne gondolkozz sokat, tedd meg. És azt mondja a Pál, hogy az Úr azt akarja nekünk tanácsolni, hogy ha valamivel akarok tartozni, akkor inkább csak a szeretettel, mint sem, hogy én a másiktól függjek.
Igen, annyit tennék csak hozzá, hogy abszolút közgazdasági tanácsnak érzem, mert a senkinek semmivel ennél általánosabb érvényűt nem tudok elképzelni. És én azt gondolom, hogy a Biblia azért óv bennünket ezektől a tévedésektől, mert ezzel nagyon sok fájdalmat megspórol nekünk. Igen. És amit mondtál még Krisztához is, annyit hagyják hozzá, hogy ugye a 10 parancsolat mondva, hogy ne, hogy mit tett egy, ezek határok, tehát ki van jelölve. És tulajdonképpen anyagilag is van egy határod a bevételed, a jövedelmed formájában, és az a kérdés, hogy te tiszteletben tudod-e tartani a határokat, belül tudsz-e maradni, ez erkölcsileg is igaz, igen, de anyagilag is igaz, hogy te törvényként fogod-e fel életforma a számodra, hogy a határok azok határok, és azokat én komolyan veszem.
Így van.
Igen. Ezzel kapcsolatban a következő gondolat, ami nagyon megmaradt bennem, az Mózes 5. könyve 28. fejezetében is olvashatunk róla, de nagyon sok más helyen, aminek gyakorlatilag az a lényege, hogyha engedelmesen hallgatsz az Istenre, és megtartod minden parancsolatát, akkor áldásokat, a második vers azt mondja, hogy rád száll mindez az áldás, és beteljesedik rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Tehát gyakorlatilag a Biblia azt mondja, hogy aki hűséges és engedelmeskedik, az anyagi áldásokban is részesül.
Nem, azt mondja, hogy áldásban részesül.
De ez anyagilag is azt mondja, hogy a föld minden népénél feljebb valóvá lesz.
Megnyitja neked az Úr megnyitja az ő drága kincses házát.
Kincses házát, ahogy a kártevőt megdorgálja, ugye Malakiásnál is, hogyha valaki befizeti a tizedet, akkor számíthat arra, hogy akár a kártevőktől is, vagy az aszálytól is mentesül. Hogy értsük ezt a reális világban, amikor gazdasági visszaesés, háborús helyzet, aszályos idők, árvízes idők, tehát hogy érthetjük ezt?
Hát én magam részéről azt gondolom, hogy Isten ugye ilyet is mond.
Ez egy provokatív kérdés, és
én szeretem a provokációt. Igen. Hogy a Malakiás könyvében például úgy fogalmaz, hogy tegyetek próbára engem, a szemot fogalmazni. Igen. Tehát Isten felhív bennünket, hogy nagyon érdekes, hogy általában hitet igényel a Biblia, de itt nem a hitet hangsúlyozza, hanem azt, hogy hát próbáljuk ki.
Így van.
Tehát tegyük meg. Igen. Hogyha te hűséges leszel hozzám anyagilag, meg fogod látni ennek a viszonzását, amiről te beszéltél a legkülönbözőbb formában. Ennek lehet anyagi vetület te is, de lehet más. Halkan jegyzem meg, hogy az emberek általában az anyagiakat tudják érezni, átérezni. Tehát azt érzik áldásnak, hogyha valami anyagi történik. És nagyon érdekes, hogy többnyire a bevételeket érzik áldásnak az emberek, pedig szerintem az is áldás, hogyha te egy alkalmi vételt találsz valamire, tudnék, ami nem megy ki, az is egy nyereség, ez egy szemlélet megint, hogy ezt látod-e. Én azt gondolom, hogy Isten meg tud bennünket áldani, meg kíván bennünket áldani. Tény, hogy egy olyan világban élünk, ezt el kell, hogy mondjam, hogy itt minden arra van kihegyezve, hogy téged bevonjanak ebbe az adósság állapotba. Tény, hogy megvan hekkelve a világ gazdaság és a pénzügyi rendszer, ez nem tisztán működik, és eléggé instabil, meg kártyavár. Én azt gondolom, az egyik legfőbb áldás talán, amit itt Isten ígér, hogyha mi mindezt tudjuk, amiről ma szó van, és ezt komolyan vesszük, és magunkat nem szolgáltatjuk ki ennek a pénzügyi örvénynek, viharnak, ami körülvesz bennünket, akkor már sok mindent megspóroltunk magunknak, és itt nem csak pénzre gondolok, hanem aggodalmat, keserűséget, fájdalmat és a többi.
Én nekem az az ószövetségi történet jut eszembe, amikor Izrael népe 40 évig vándorolt a pusztában, és azt olvashatjuk róla, hogy a sarujuk nem szakadt el, és a ruhájuk nem foszlott szét. hogy tehát ez is az Isten áldásának egy bizonyos formája.
Így van, így van. És ezeket nagyon nehéz nyomon követni. Tehát, hogy amit most említettél, ezt a bibliai gyönyörű példát, hogy a sarujuk nem kopott el, a ruhájuk nem foszlott szét. Tehát, de gondoljuk el, hogy 40 évig ott vannak egy puszta helyen, és hát világos, hogy ott a köves, homokos területen, hát világos, hogy a sarunak hát el kell kopni.
Hát, természetellenes, ami történt.
Ez Igen, ez nagyon jó, mert ez azt mutatja meg, hogy nem kell, ha rám hallgatsz, ha velem kapcsolatban maradsz, mondja az Úr, akkor én, a Teremtő, gondoskodok arról, hogy aminek el kell, hogy kopjon, na az nem fog elkopni. De ezt csak ő tudja megtenni. Tehát ilyen szempontból valóban igaz az, amit mondtál, Kriszti, hogy az, amikor az Úr azt mondja, hogy áldásban részesedsz, ha rám hallgatsz, ha nekem engedelmeskedsz, mondja Isten, akkor itt valaki olyan hatalomra támaszkodunk, a bizalmunkkal, engedelmességünkkel, aki még azt is meg tudja tenni, ami fizikailag egyszerűen ellent mond önmagának. Tehát egy saru el kell, hogy kopjon, ha köves, homokos talajon mész. Hát az a világ legtermészetesebb dolga.
Igen, én azt kell mondani, hogy ennek megvannak a modell megfelelői, mert jó, hát nem vagyunk abban a köves pusztában, meg nem sarúban járunk, de az lehetek személyes, hogy nekem például van egy nagyon jó autóm, nagyon szeretem, nagyon műgonddal választottuk ki egy barátommal, hogy milyen legyen, hogy jó legyen, 10 éve szolgál, még csak 19 éves, tehát még az elején, de komolyan, 9 éves korában, de még csak 400 ezer kilométer van benne, tehát most közelíti, de én komolyan mondom, hogy közös autónk van a jó Istennel, ha mondhatom így, tehát úgy érzem, hogy megáldott a kiválasztásban, volt egy tapasztalat, és én azért ezt még fontosnak tartom hozzátenni, hogy én próbálok rá vigyázni, tehát nem úgy vagyok vele, hogy van egy áldás, én meg ütöm, vágom, én is próbálok rá vigyázni, azért imádkozok, hogy más se jöjjön nekem, meg én se tegyem tönkre, és még sokáig nem akarok venni, ez az igazság, és ez is egy módja, az, vagy formája az áldásnak, amiről beszélünk, az újkori saru, ha úgy veszem, hogy nem kell cserélned, nem kell őrült összegeket kiadnod egy csere miatt, mert az Isten megáldott, és sokáig tudod használni, én pedig teljesen elégedett vagyok vele. Igen. Mondtam a gyerekeknek, ha megyünk, hogy ez csomó autónak látszó tárgyon velünk szembe, de ezt tartom autónak, amiben mi ülünk, mert jó szolgál, tehát megbízható. És én azt gondolom, hogy észre kell vennünk az életünkben azokat a burkolt anyagi áldásokat, mert a sarúval is az volt a baj, hogy ők megszokták, hogy nem szakad le, és nem tűnt fel nekik, ezért kellett a figyelmükbe ajánlani.
Nagyon fontos.
Emeljem ki abból a szempontból, hogy ami lényeges, hogy a sáfárság az egy életfelfogás, ahogy már beszéltünk erről, és a megelégedettség is része a sáfársági életszemléletemnek. Nem csak a pénzről van szó, noha most a kamat meg ilyesmi a fő központi gondolatunk, de érdemes erre felfigyelni, hogy ha azt mondja az Úr, hogy elégedj meg velem, és engedelmeskedj nekem, akkor tulajdonképpen a Teremtő Isten mondja, hogy én megelégedettséggel teremtettelek meg téged.
Igen. Hadd olvassam fel a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetének a 6. versétől kezdve, hogy de valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele, akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, és sok esztelen és káros kívánságba estek, amelyek csak pusztulásba és romlásba döntik az embereket. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva némelyek eltévejettek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak. Ugye akik a kereszténységet támadják, azzal is vádolják időnként, hogy így akarják nyomorban tartani az embereket, hogy a kívánságaikat, a jobb élet utáni vágyukat teljesen kiiktassák. Itt nem erről van szó, hanem én ebben a gondolatban, amit az előbb felvetettem, azt látom igazán fontosnak, hogy a világon számos ország van, 210 valahány ország, igen. Mindegyiknek más a helyzete, de egy országon belül is különbözőek a körülmények, és nagyon sok minden meghatározza azt, hogy igen. Különböző anyagi helyzetben vannak az emberek. Igen. és az anyagi problémákat is meghatározzák különböző okok, erről fogunk mindjárt beszélni, de az adott helyzeten belül, amiről te is beszéltél István korábban, Isten ad bölcsességet ahhoz, hogyha én megelégedett vagyok, és bölcsen használom a lehetőségeimet, akkor megfelelő, hozzám illő életet élhetek. Uh-huh. Ez is egy Zsoltárból vett idézet.
Uh-huh. Annyit, hogyha megengedtek ehhez, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy alapvetően a fogalmak nincsenek a helyükön legtöbbünk uh-huh. esetében.
Fejében,
ugye az embernek mi a célja az, hogy gazdagok legyenek. Uh-huh. De mit jelent az, hogy gazdag vagy? Az mi kéne? Hát ugye ezt már nehezebb megfogalmazni, definiálni, és ezért fontos az, amit mondtál, meg idéztünk itt az igében, hogy a megelégedés állapotát elérni. És nem vagyunk egyformák. Kinek mi kell hozzá? Itt az autós példám. Én elégedett vagyok az öreg autóma teljesen. Valakinek mindig másik kell, vagy új, vagy gyors kell, vagy nem tudom. Én a szívós dolgokat szeretem. Tehát nem vagyunk egyformák. A lényeg az, hogy elérd azt az állapotot, és annak hiányában mindig ott lesz az, hogy kielégítetlennek érzed ezt a dolgot. És ez az ige annyi minden tartogatott, amit olvastál, de azt mondja, hogy a pénz után való sóvárgás miatt a hittől eltéve jöttek emberek, átszegezték magukat sok fájdalommal. Hát ezt látjuk magunk körül a hétköznapokban is. Még rosszabb, hogyha a hív emberek életében is. És az egész onnan indult, hogy meg akarna gazdagodni. Megint nem a gazdagságot kárhoztatja, hanem a törekvést. És én mindig azon gondolkozom, hogy lehet, hogy egy életet élne valaki ezzel a törekvéssel, és végig ebben a szenvedésben. De a másik meg gazdag, tudja kezelni a helyén a dolgot, és így tovább. Igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy milyen célt tűzünk magunk elé, és kicsit hasonlít nekem az étkezésre, hogy most addig eszek, amíg van az asztalon, vagy a megelégedésig eszek.
Ugye?
Mert gyakorlatilag meg kell tanulnunk étkezésbe és anyagiakba is azt, hogy mi az elég az én esetemben, és akkor megélem azt az érzést, amire vágyok, mert akkor belül meg lesz a nyugalmam, meg a békém.
Igen, itt a példabeszédek könyve 27. fejezetének a 20. verse az, hogy ahogy a sír és a halál földje ki nem elégül, úgy az ember szeme nem elégedik meg. Tehát, hogy egyszerűen nincs határa az ember kívánságainak. Viszont, hogyha Máté 6.33-ra gondolunk, hogyha az Isten országát helyezzük első helyre, ez segít a megelégedettségre jutásban.
De hagyd tegyem azt a fontos megjegyzést véleményem szerint, hogy milyen érdekes, hogy a megelégedettség az azért elsősorban egy értelmi tevékenység. Igen. Tehát nem csak egy...
És döntés
most akár a te példádat, hogy addig eszek-e, ameddig van az asztal. Ez nem egy érzés, hogy jaj, de jó lesik. Ez egy értelmi tevékenység, hogy én már tulajdonképpen eleget ettem, és jól is vagyok, de ha még eszek, nagyon jól fog esni, csak éppen már tele lesz túlság. Tehát ez egy értelmi tevékenység, és bennünket Isten értelmi és érzelmi lényeknek teremtett meg, és mennyire összefügg a sáfársági szemlélet, akár az adósság szempontjából is, ha még elérhető közelségben van egy kis kölcsön, ahhoz értelmet kell igénybe vegyek, hogy fölveszem, vagy nem veszem föl.
Én annyit tennék hozzá, egyetértve veled, hogy az értelem kell, hogy kontrolláljon, ezekben a területekben. Pontosan. De azzal bátorítanék mindenkit, hogy ez nem egy élethosszig tartó küzdelem a saját vágyainkkal, mert én azt figyeltem meg akár étkezésben, akár más dolgokban, hogy az értelem kontrollál, és így idő után beáll az a másik része is az embernek. Pontos. Tehát, hogy már megszokja, hogy annyit eszik, és tehát magyarul nem egy ilyen permanens küzdelem a határán a dolgoknak, de tény, hogy az értelemnek kell kontroll alá vonni az egyéb kívánságokat.
Ezért életszemlélet a sáfárság.
Megszoktuk, hogy emberként vannak határok, amik között mozgunk, és ki vagyunk szolgáltatva időnként rajtunk túlmutató vagy felettünk álló körülményeknek. Így az, hogy hová születik az ember, mikor, milyen történelmi korszakban él, milyen családban, milyen körülmények között, és ez nagyban meghatározza, hogy ki, hogy viszonyul, tehát milyen anyagi helyzetben van, hogy viszonyul az adóssághoz. Tanulmányunk 3 pontot említ meg, ami hozzájárul ahhoz nagyban, és ezt a képernyőn is lehet látni összefoglalva, hogy valaki eladósodik. És István, te utaltál arra, bizony az anyagi téren is fontos, hogy információkat szerezzünk. És tudom, hogy most már az iskolákba is bevezetik azt, hogy a kisgyerekeket is bizonyos szinten akarják nevelni ebben. Ez miért olyan fontos?
Hát azért, mert ez is egyfajta kultúra, használják is ezt a kifejezést, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon nem igazán volt, talán még mindig nem annyira van jelen a pénzügyi kultúra, amennyire kéne, ami nyugaton ez természetes volt, mert ők ugye kim voltak kitéve a kapitalizmus törvényeinek, itt pedig egy szocialista ernyő alatt élt, egy állami ernyő alatt, ilyen értelemben a társadalom. Azt gondolom, hogy egészen kiskorban érdemes elkezdeni az ehhez való szoktatást, tanítást kell, hogy a szülő pozitív példa legyen. Talán itt ajánlanék akkor egy könyvet, azt mondta nektek, hogy szeretném. Már jelent, hogy ajánlottam korábban is, de annyira idevág a témánkhoz. Sajnos bemutatni nem tudom, de mondom a címét pontosan. Bodo Schäfer a szerző, egy német menedzser, és az a könyv címe, hogy Út az anyagi függetlenséghez. És azért érzem zseniálisnak, idevág a témánkhoz, mert nem a gazdagságról szól. Csomó könyvet írtak, hogy hogyan gazdagodj meg. Ezek általában amerikai könyvek különben. Ez egy német menedzser, és a megelégedés a szinoníma az anyagi függetlensége, meg amit az elején beszélünk, hogy Isten függetlenek akar minket látni.
Igen,
és
igen.
Nagyon hiteles a szerző, mert egy jó jövedelemmel rendelkező, de eladósodott menedzser volt, és leírja, hogy hogyan gondolkodott el az állapoton, hogy hogy lehet ez, hogyan jött ki belőle, tehát hogy volt kiút, és egy csomó tanúságot megoszt, és mondta, hogy például egy történet belőle, hogy a barátja elvitte a cseperedő gyerekét, a nagylányát egyszer egy külvárosi étterembe, miközben ők azért nagyon jó módúak voltak, és a lányka feszengett, kérdezte, hogy hogy érzed magad, mondta, hogy nem jól, foltos abrosszal, kicsit lepukkant volt, és azt mondta, hogy mostantól adok neked zseppénzt, hogyha a felét félre tudod tenni, akkor úgy fogsz élni felnőtt korodban, mint ahogy mi élünk otthon. Ha nem tudod félretenni, akkor így fogsz élni, mint ahol most vagyunk. Ez ilyen 3D-s szemlélteti oktatás volt. Nekem nagyon tetszik.
Igen.
Tele van ilyenekkel a könyv, én nagyon jó könyvnek tartom. És arról is beszél különben, csak egy adalék még a témánkhoz, hogy azt mondja, hogy az ókorban, azt hiszem Babilonra hivatkozik, hogy a rabszolgák nagy része az nem hadifogoly volt, hanem adós rabszolga. Emberek képesek voltak beválni, pedig látták,
tiszta
hogy milyen kockázat.
Igen.
Gyakorlatilag erről van szó, azért is időzem.
Igen.
Azért, amit említettél, hogy a képernyőre is ki van írva a tanulmányunknak ez a három pontja. Érdemes ezt így megfogalmazni, mert egyszerűen tudnunk kell, hogy melyek azok a fő gyűjtő szempontok vagy helyzetek, amik bennünket eladósodás felé tudnak lögdösni. A tudatlanság, tehát amikor én nem értem, hogy mit csinálok, erre utazik a mai üzleti élet, meg a reklámok, ahogy már ezt felidézted, hogy hát csak vegyed fel, hát egy 10 perc alatt fölhívod, elintézzük, stb. És csak már küldjük is a kölcsönt. De nem is kell sokat gondolkozni rajta. Na, a tudatlanság, az egy hatalmas csapda. A másik a
mohos. Áldozattá
tesz, így van. És boldogan belemész a csapdába. Ez a tragédia benne. A másik a mohóság, ami meg hát világos, hogy egy érthető szempont, hogy hát én nekem több kell, mert a szomszédnak, mert a barátomnak, stb. És a harmadik, amiről meg lehet, hogy nem is tehetünk, mert hogyha egy szerencsétlen körülmények, betegség, valami háború, vagy bármi, tehát tönkretesz.
Természeti csapás.
Igen, amiről nem tehetünk. Sajnos ilyen is tud bennünket eladósodását felé vezetni.
Annyit, ha megengedtek, hogy én azt a különbséget gondolnám magam részéről megtenni a három között, hogy az első az ugye olyan értelemben nem, hát kisebb a felelőssége, hogy hát hiányzik az ismeret, mondjuk azért más kérdés, hogy miért hiányzik. A mohóságot tartom a legrosszabbnak, mint motivációt. A harmadikról meg az jut eszembe, hogy van ilyen is a Bibliában, hogy drága marhája az embernek az ő szorgalma. Tehát ez megtörtént egy emberrel, hogy valami visszaveti az életben, de hogyha nem az a típus, tehát nem a mohóság vezérli, akkor újra fel tudja építeni magát anyagilag is. Akkor jegyzem meg, hogy hát azok a szép kihívások, amikor kicsiből kell nagyot alkotni sokból, nem nehéz, nem azért mondom, hogy ez kívánatos, de én azt látom, hogy emberek ki tudnak lábalni nehéz helyzetekből is. Egyszer azt mondta egy ügyvéd ismerősöm, aki sokféle emberrel találkozott, hogy alapvetően kétféle ember van ebből a szempontból. Az egyik, akinek mindig van pénze, a másik, akinek sosincs pénze. És belegondoltak, a legtöbb ismerősünkre ez igaz, de most jön az igazán a nagy ászállítás a végére. De azt mondta, hogy azt is megfigyelte, hogy annak, hogy ki melyik csoportba tartozik, semmi köze a jövedelméhez. Tehát lehet egész nagy, hát az a könyv is, amit idéztem, nagy jövedelem mellett is el lehet adósodni, és a kicsivel is lehet határokon belül gazdálkodni, és ez fejben dől el.
Ez fejben dől el, igen. Igen, igen. És akkor még idéznék egy Biblia verset, a Zsoltárok 50. Zsoltár 14. 15. verse. Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségednek tett, felségesnek tett fogadalmaidat, hívd segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Tehát ebben is megvan a szabadulásnak az ígérete, ami nagyon fontos, és a tanulmányunk említi, nem nagyon tudunk már ebbe belemenni, de hogy igen, ez az, hogy fejben dől el, ugye Jézus is utalta arra, hogy két úrnak nem lehet szolgálni.
Igen.
Tehát
igen.
Vagy a saját akaratomnak, vagy pedig az Isten akaratának a szolgálatát tartom elsődlegesnek, és itt a János első levelében is szó van arról, hogy a világ szeretete, tehát hogy a világ dolgainak a szeretete mennyire határozza meg a napi döntéseimet. Azt hiszem, hogy ez az, amiről beszélgettünk eddig.
Igen, így van. Én, amit olvastál a Zsoltárok könyvéből vett idézetben, a hála gondolkozása. A sajátosan a mai életünkben egyszerűen kiszorul. Nem nagyon szoktunk beszélni a hála érzetről. Inkább a kritika, ami általában előtérbe szokott kerülni, de nem véletlen, hogy a Szentírás, amely igazából azt mondja el nekünk, hogy a Teremtő teremtett bennünket arra a fantasztikus megtiszteltetésre, hogy az ő sáfárai lehetünk. Az életünknek, ennek a földnek, az egész mindennek, amit Isten teremtett, azt mondja, én ezt átadom nektek, sáfárkodj mindazzal, amit én teremtettem. Ehhez egy hatalmas kulcs a hála érzet, hogy én észreveszem-e, hogy mindent Istentől kaptam, még a lehetőségeimnek is én vagyok a sáfára, és a többi. Tehát ez a hála gondolkozás igazából ma már csak a Biblia alapjain belül van, és a gyülekezeteknek a falain belül marad ez a tanítás. De a hétköznapi életben, az iskolában már nem nagyon hallunk arról, hogy mondjuk a hálára nevelnék a diákokat.
Hát nem igazán. Én azt gondolom, hogy ez azzal is összefügg, hogy maga az Isten félelem, igen, az ő, igen, létének az elfogadása hiányzik generációkból már. Így, ahogy hallgattalak benneteket, azon gondolkoztam, hogy össze is szerkeszteni ezt a két dolgot, hogy van egy olyan rettenetes egyensúlytalanság, és ez mindnyájunkat kísért szerintem, hogy keveset gondolkozunk a forráson, mármint Istenen, és kevésbé hatált bennünket, igen, a hála, és sokkal jobban leköt bennünket a megszerzése, vagy az anyagi fedezetnek, pontosan, ez az első lépés, vagy már az abból vásárlandó javaknak és azok kiválasztásának, és ez egy ilyen időben aránytalan és egyensúlytalan dolog, amitől az egész lényünk egyensúlytalanná válik. Tehát sokkal nagyobb szerepet kéne kapjon a hála, de ahhoz kell, hogy tudjam, hogy nem. Ugye van ilyen a Bibliában, hogy nem mondd azt, hogy te kezeddel szerezted meg azt a gazdagságot, mert kiadott neked erőt, meg egészséget, meg mondhatnánk alkalmat. Tehát, hogy mennyire van kiélezve az ilyen látásom arra, hogy felismerjem Istent a körülményeimben, igen, ami, igen, nem természetes, tehát az, hogy nem természetes, hogy a sarú nem szakadt le, az se természetes, hogy egészséges épkézláb vagy munkavégzésre, jövedelemszerzésre képes, igen, vagy. És lehet, hogy is itt jön be, amit meg te idéztél, a világszeretet, hogy abból meg vissza kéne venni, hogy nem biztos, hogy nekem mindent meg kell vennem. Tudom, engem is kísért, főleg műszaki cikkeknél a dolog, de hogy az embernek, tehát, hogy mondjam, ha nincs anyagi fedezetem, akkor gyakoroljak önkorlátozást, tartsam tiszteletben a határokat, de még ha van, akkor sem biztos, hogy mindent meg kell venni, amit az ember szeme vagy keze elér.
Igen,
azt
hiszem,
most bebizonyítottad, hogy a közgazdász és a lelkész.
Hol találkozik?
Hogy hol találkozik egy helyen.
Hát egész órában azt próbálom.
Akkor most esetleg a tantot.
Igen. Tehát akkor eddig megegyezhetünk abban, hogy a Biblia szerint az adósság rossz, és hogy szörnyű helyzetekbe keverheti az embert. Viszont ki lehet kerülni belőle, és a következő kérdésünk az, hogy hogyan. És ezzel kapcsolatban az egyik alapgondolat, amit a képernyőn is láthatunk, a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének az 5. 26. vers, ami így szól, hogy ne legyetek pénzsóvárak, elégedjetek meg azzal, amitek van. Ugye ezt más helyen is Timóteusnak is írt a Pál apostol. Na István, akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen lépések vezethetnek oda, hogyan tud valaki kikeveredni az adósságból.
Igen, akkor
ez nem lesz fájdalommentes.
Nem. Hát az áterv az az, hogy ne kerüljünk bele. És ha már itt előkerült, talán hadd mondjam, mert itt ugye előtte beszélgettünk egy pár szót, hogy a pénzsóvárság, nem tudom kire, hogy hát ez egy negatív csengésű szó szerintem. A sóvár az ugye általában, bocsánat, kézsóvár, pénzsóvár. És nagyon érdekes, a Bibliában megfigyeltem, azt hiszem négy helyen láttam így párban megjelenni ezt a két fogalmat, hogy a távoztassátok el magatoktól a pénzsóvárságot, vagy fösvénységet más szóval, meg a paráznaságot, hogy a Biblia azt mondja, hogy nagyon együtt szoktak ezek megjelenni, és hogyha ma körülnézünk a világban, ez leginkább erről szó, nem a pénzről, pontosan, meg a nemiségről, annak sokszor torz megéréséről, vagy túlhajtott megéréséről, így is mondhatnám. És azt mondja az apostol, hogy az attitűdből kell visszabenni ez az első, hogy felismerjem, amiről mit beszélünk, és elfogadjam, és utána, hogyha kiderül, hogy de már benne találom magam, itt jön a B-terv, amit kérdeztél tőlem, az az, és nagyon tetszett a tanulmányban, hogy ezt feldolgozt, eddig még én sem gondolkoztam ezen ennyit, hogy több felé lehet egyidejűleg egy ember elkötelezve, legjobb, hogyha egyik felé se lenne, de ha így van, akkor állítson fel egy rangsort, és először a kisebb törlesztést kívánó adósságait számolja fel. Ezt előtörlesztésnek hívják különben. Hadd mondjam azt, hogy nagyon fontos az, hogy minél előbb szabadulni tudjunk egy adósságból, és ez a legbiztosabb módja az, ez az én véleményem, hogy csak az vegyen fel adósságot, akinek van pénze. Tudom, hogy ez kulcsán hangzik, de akinek nincs pénze, az abszolút kiszolgáltatottá teszi magát. Ezért van az, hogy a bankok hitelminősítést végeznek, és csak annak adnak pénzt, akit vissza is várhatják reálisan, és ezzel bennünket is védenek. Ez egy pozitív dolog szerintem. És az a lényeg, hogy fizessen vissza azt, ami kisebb részlet, mondjuk havonta, az könnyebb kiizzadni. Ha az így felszabaduló szabad kapacitásom havonta, az fordítsam arra, hogy a következőt. És gyakorlatilag, bocsánat, hogy mint egy visszagöngyölítve,
igen,
a kicsi felül indulva, ezt ajánlja a tanulmány, minél előbb lábaljunk ki ebből az állapotból. És hogy fájni fog, hát ez az ára annak, amit korábban fogyasztottam. Tehát ez így van, az előrehozott fogyasztás élményének az ellenpontja, a kiadási oldala az az, hogy most pedig fájni fog, hogy most meg kell vonjak magamtól dolgokat. Ez matek, ez tisztán matek.
Igen.
De szerintem ez minden szempontból így van, tehát valamit valamiért, hogyha gondolunk, igen, a sporttevékenységre, vagy akár a tanulásra,
persze,
vagy valamit, hogyha az ember kitűz maga elé egy célt, annak érdekében egy fontossági sorrendet kell felállítani, és ez nem megy mindig, nem megy mindig áldozat nélkül.
Így van, így van.
Pontosan.
És ennek a sorozatnak, illetve ennek a javaslatnak, amiről a tanulmányunk beszél, az egyik lépése az, hogy szabjunk határt, és azt fogadjuk meg, hogy nem veszünk fel több adósságot, erről már beszéltél. De a második lépés az, hogy kössünk szövetséget Istennel. Mit jelent ez? Hát ugye a Biblia tanulmány az egy alapvetően lelki tanulmánysorozat. Tehát hogy jön ide az a pénzügyi gazdálkodásunkhoz az, ugye érintettük már némileg, de hogy a második lépés az, hogy kössünk szövetséget Istennel.
Hát, bocsánat, ugye én a technikai részletekről, igen, beszéltem az előbbi kérdésed kapcsán, most értem, hogy mire gondoltál még. Én azt gondolom, hogy akinek van Isten hite, Isten félelme, az azért, hogyha szövetséget köt Istennel, amit az előbb elmondtam, hogy ugyanolyan függőség lehet az anyagiakhoz való viszony, tehát egy sóvárság, egy szóval elvonási tünetek jelentkezhetnek, hogyha nem mehetek vásárolni, és nem, igen, mehetek egy-két dolgot magamnak, és az Istentől kell egy természet fölötti segítséget kérni, mint egy szenvedélybetegnek, bocsánat, dohány vagy alkohol kapcsán, hallottam én ilyeneket, hogy emberek nem tudtak leszokni, és annyira fájt nekik, és az Istent hívták segítség, és akkor csodamód alább hagyott bennük ez a hiányérzet, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Elvonási tünetek, azt hiszem így mondják, és itt is lehetnek elvonási tünetek, ezt komolyan gondolom, és ugyanúgy szükség van Isteni segítsége. Tehát kell egy elhatározás, hogy ezt többet újban nem megyek bele, kell egy elhatározás, hogy ki akarok szabadulni ebből a csapdából, én már beszéltem ugye a technikáról itt a tanulmányokán, vagy kapcsán, és hogy az Isten segítségül hívása, mert könnyen lehet, hogy egyedül nem fog menni, pont azért, mert ez már nem csak anyagi kérdés, ez már valahol beleült a lélekbe ez a fajta függőség, és ezért kell az Isten segítsége.
csak egy kis saját történet, hogy amikor kisgyerekek voltunk, az öcsémmel vittek haza bennünket az óvodából, és akkor ő szeretett volna ott a trafikban valami játékot megvenni, és akkor azt mondta az anyukám, hogy ezt most nem lehet, és akkor erre azt mondta, hogy persze, kenyérre és tejre van pénz.
De tehát, játékra nincs.
Ezt csak azért akartam mondani, hogy már akkor is, de most meg még inkább bombázzák a figyelmünket minden oldalról, hogy akkor nem élhetsz teljes életet, ha nincs meg a legújabb mobiltelefonod, ha ez és az meg, amaz nincs meg. És ebben a helyzetben, ez amiről beszéltél, ez a függőségi érzés, vagy ez a hatás, ez nagyon-nagyon, tehát kisgyerektől kezdve egész időskorig, amíg élünk, ez hatással lehet ránk.
Igen, és nagyon fontos, hogy önálló legyen a gondolkodásunk, meg az értékítéletünk. Ott kezdődik a függetlenség. Tehát, hogy kivonjam magam azon, hogy nem mások mondják már meg nekem, hogy milyen ruhába járjak, vagy milyen autóval, vagy milyen telefonnal. Tehát erre nagyon vigyázunk, mert nagyon sok ember hagyja magát szerintem legjobb szándékkal szegények sodortatni, ugye, hogy amit a reklámban lát, szóval azok manipulálnak, azok azért vannak, azok úgy vannak kitalálva, nagyon komoly apparátus el mögötte, hogy egy reklám miért úgy legyen.
Pszichológiailag is, igen.
Abszolút. Tehát a legjobb módszer az, hogyha nem nézek reklámot. Köztem filmeket még csak, egyszer mondta egy barátom, hogy a reklámokat néha filmek szakítják meg, mert egy ilyen korban élünk, de tényleg így van, de én a reklámokat minden élveszélyesebbnek tartom ebből a szempontból, amiről ez most beszélünk.
Péter?
Említetted a szövetséget, kössünk Istennel, hogy azt emelném ki, hogy egy olyan Istent kell látnunk magunk előtt, aki segíteni akar nekünk. Tehát világos, hogy ezért kell szövetséget kötni Istennel, hogy Isten mentesíteni akar a különböző rabszolgaságtól, most a rabszolgaságot idézőjelben, de értjük, hogy itt miről van szó. Ha hozzátartozunk, ha vele kötünk szövetséget, ha neki engedelmeskedünk, akkor éljük meg igazán a szabadságot. És csak akkor tudjuk ezt megtenni, ha egy pozitív istenkép él bennünk. Hogyha egy pozitív és negatív istenkép él bennünk, tehát hogy ő akkor megbüntet, és számon kér, és a többi, és a fejünkhez vágja. Ha egy ilyen istenkép van bennünk, akkor világos, hogy nem fogunk szövetséget kötni vele.
Következő témánk is nagyon érdekes, hogy a tanulmányunk a 42. oldaláról idéztünk egy mondatot, amit a képernyőn is láthatunk. A példabeszédek könyve óva kezességvállalástól, azaz attól, hogy anyagilag felelősséget vállaljunk másokért, és erre példaként felolvasnám a példabeszédek könyve 6. fejezetéből egy-egy verset az elejéről, hogy ki kell menteni magad a kezességből, mert fele barátod kezébe jutottál, és ostromolt fele barátodat még álmot se engedj szemednek, és szunnyadást szempilládnak, szabadítsd ki magadat, mint gazella a vadász kezéből. Mm-hmm. Tehát a kezesség vállalásról nekem, tehát nekem az jut eszembe, hogy ez egy könyörületes cselekedet, a jó indulatnak a kifejezése. Miért ilyen szigorú, és nagyon sok ilyen Biblia vers van, miért ilyen szigorú a Biblia ezzel kapcsolatban? Miért nem jó kezességet vállalni?
Hát szerintem az eddig elmondottakból kiderült, hogy miért nem jó adósnak lenni.
Igen.
A kezes meg az adós között pedig egy hajszál a különbség. Tudnék az, hogyha az ügyletben adós nem tudja teljesíteni a vállalását, akkor a kezes előlép adósnak. Ez a lényege az egésznek. Ezért kell vigyázni, és hát a Biblia azt mondja, hogy ha az adósságot kerül, akkor a kezességet meg pláne, mert ugye egy adósságba te mész bele, vagy nem mész bele, egy kezességbe, ha belementél, onnantól te belesodródhatsz, az már a másik döntése lesz. Én azt gondolom, hogy ebből is az mutatkozik, meg pont ebből az erős óvásból, amit idéztél, hogy az Isten ennyire akar bennünket védeni. Tehát itt nem a saját érdekében mondja ezt a mi érdekünkben mondja.
Igen.
És ami a kérdésedben volt, vagy a megközelítésedben, Kriszti, az szerintem valóban nagyon fontos a kiemelésre, hogy ugye, hát ha mondjuk valaki hozzám jön, hogy legyek kezes, mondjuk a ház építkezésre való kölcsön esetében, akkor rögtön hát az fogalmazódik meg, hát én tudom, hogy te mindent megtetted, nagyon jól átgondoltad, és már is vakon, végig se gondolom. Na de, hogyha ugye a Szentírás arra tanít bennünket, hogy nagyon józan legyél, és rendkívül körültekintő a saját adósságot tekintetében, akkor még inkább körültekintő kell legyél a másik esetében, hogy ő tényleg képes-e erre, és a többi. És a, tehát rendkívül meg érdekes, hogy a Szentírás azt mondja nekünk, Krisztust követőknek, hogy amennyire csak lehet, fussál el a kezességnek a szituációjától.
Tehát a segítségnyújtás igen. Akár tanácsadás,
így van.
Hogy valaki tudjon szempontot vállalni, de ne lépjünk bele egy eleve vesztes helyzetbe.
Nem szabad, illetve még annyit hagyják hozzá, hogy gondolkoztam, hogy a jelzálog hitel ilyen formán nem szerepel a Bibliában, mert zálog igen. De tulajdonképpen, amikor valaki saját maga vesz fel egy jelzáróképet mondjuk az otthonra, amiben a családja lakik, tulajdonképpen az otthon a kezes, mint tárgy, és azt kockáztatja meg. Igen. Tehát én mondjuk a jelzáróképetől abszolút óvnék mindenkit, mert nagyon, tehát mindenki optimista, amikor felvesz egy hitelt, hát azért megy bele, lásd a devizahitelek, hogy valami biztos minden jó lesz, de mi van, ha nem lesz jó? Tehát ez nem egy olyan világ, itt történnek dolgok.
Jelen
vannak történések, van emberi rosszindulat, manipuláció, stb. Tehát semmi nem jogosít fel bennünket arra, főleg hosszú távon, hogy optimisták legyünk a jövőt illetően, pessimistáknak kell lennünk, és visszafogott, úgymond konzervatív döntéseket kell hoznunk. Én jelzálok hitelt, senkinek nem ajánlom ennyit.
Másik kérdés, amikor megpróbálnak az emberek hamar meggazdagodni, ennek vannak különböző formái. Akár ilyen piramis játékok, vagy akár a szerencsejátékok, vagy különböző... Mi ezekkel a baj? A hirtelen meggazdagodásra tett törekvésekkel? Jó kecsegtető ajánlatokkal.
Azt mondom, hogy aki hirtelen akar meggazdagulni, büntetlen nem marad.
Igen.
És nem az Isten bünteti, hanem az élet fogja megbüntetni.
Igen.
Eleve ott kezdődik a dolog, ezt szokták is mondani, hogy amikor gyanúsan nagy hozamot ígérnek valahol, vagy pénzügyi előrelépést, ott már azért óvatosnak kéne lennünk. A másik ez a gyorsan, én azt vettem észre, hogy az emberek egy darabig tűrik, aztán utána már nem nehezen bírják. Ez, mint a gyorsan férhez menni, bocsánat, az jutott eszembe, hogy egy darabig vár, utána most már gyorsan szeretné lezárni a kérdést, és olyankor vagy a legkiszolgáltatottabb, amikor gyorsan akarsz valamit, akkor hozol egy meggondolatlan döntést. De azt kell, hogy mondjuk, hogy általában azért nagy jövedelmet, nagy pénzeket becsületes úton leszakítani ma is nehéz a társadalomban.
Igen.
Tehát valamilyen módon az vissza fog ütni, vagy belesodódik valaki egy olyanba, amiben nem kellett volna, nem becsületes a dolog, vagy pedig áldozata lesz valami szélhámosságnak, ahol nagyot ígértek, és hát nagyot fog koppanni.
És én azt húznám alá, amit említettél te is, meg a példabeszédek is, hogy büntetlen nem marad, és nem az Isten lesz az, aki megbüntet téged, vagy engem, hanem az élet, és a meggondolatlan gyorsaság, és a többi.
Tehát itt megint belép ez a megelégedettség, az Istentől való függésnek a gondolata. Érdekes az, hogy az ószövetségi törvényekben, talán még egy rövid ideig kitérhetünk erre, találhatunk példát arra Mózes könyveiben is, hogy adósságot vettek fel emberek, illetve szabályozta is a mózesi törvényeknek a könyve. A mózesi könyvekben találhatunk törvényeket, amelyek szabályozták a földre, a kölcsönökre, illetve hát a rabszolgáknak az életére vonatkozó szabályokat. Milyen szabályokra figyeltetek föl ti leginkább?
Én azt említeném meg, hogy rendkívül elgondolkoztató, hogy maga az Isten már az ószövetségi korszakban arra ad tanítást, és nagyon határozott tanítást, hogy ha valaki eladósodott, akár még a rabszolgaságig is eladósodott, akkor vagy a kölcsönkért összeget egy bizonyos idő után teljesen el kell engedni, vagy a rabszolgának, ha valaki rabszolgának adta el magát és a családját, akkor azt egy idő után szabaddá kell engedni. Na most ezt lehetséges, hogy az Ószövetségben sem nagyon vették komolyan, és ma meg aztán nem is beszélnek egyáltalán róla, tehát hogyha te fölvettél kölcsönt, akkor az görög. Görög tovább a gyerekedre, vagy, a, vagy bárkire, aki kezes volt, és a többi, és a többi, és nem gyakorolja sem az állam, sem a, egy pénzintézet, hogy, hogy azt mondja, hogy na jó, hát nem tudtad most 40 évig visszafizetni, akkor elengedjük az egész, ami, ami csak maradt. Ezt nem gyakorolják, pedig azért ebben fantasztikus, bölcs, isteni tanács van, hogy, hogy nem lehet egyszerűen direkt, mesterségesen a mohóság miatt tönkretenni valakit, valakiket, csak azért, mert egy ilyen borzasztó, meggondolatlan, vagy, vagy akár szerencsétlen helyzetbe került.
Hát igen, ebben van igazság, de azért legyünk őszinték, hogy az egy vérszerinti nép volt, az Isten hit tartott őket pluszban még össze, és ott Isten más elvárásokat támasztott. Tehát például azt mondta, hogy ha te testvéred meg, kezem megerőtlenül, akkor kamat nélkül adják kölcsön, de ez csak zsidó emberre vonatkozott. Tehát őket kohézióban tartotta ezzel is az Isten. Ma nem lehet ezeket szerintem megcsinálni, mert hova jutnánk? Hát akkor az emberek könnyelműen felvennének. Tehát nem lehet kiterjeszteni sajnos ezeknek a hatáját a mai világra.
Éljen is a hetedik évben pedig el kell engedni a tartozást.
Igen. Szóval ezt nem is úgy említem, hogy, hogy, hogy ez kritika mondjuk a pénzintézetek vagy bárki felé, hanem, hanem egyszerűen ez a földi pénzközpontú gondolkozásnak és életmódnak az egyik csapdája. Hogy valóban így van, hogy vissza lehetne vele élni, de, de az elgondolkoztató, hogy az Úr gondoskodik az ő népét, az illetően, hogy, hogyha netalán a saját, tehát ti, akik rám hallgattok, Izrael népe, ti azért ettől mentesek legyetek, hogyha rám akartok hallgatni, hogy, hogy ilyen és ilyen csapdákat örökre ott tartotok a saját soraitokban.
Igen, viszont mi, akik ma élünk, nekünk meg a mai realitások között kell megtalálni az utunkat hitben, bölcsességben, és azért olyan csodálatos, hogy a Biblia ilyen dolgokkal ennyit foglalkozik, nem? Tehát, hogy Istennek erre gondja volt a mi számunkra.
Igen, köszönöm szépen, hát ezzel fogjuk folytatni majd legközelebb, lejárt az időnk. Köszönjük a kedves nézőknek is a figyelmet, és azt hiszem, hogy ezek izgalmas és mindannyiunkat érintő kérdések voltak. Viszontlátásra.